Vizsla Fotózás Podcast. A mai vendégünk Németh Réka, az Esculap Állatvédő Egyesület elnöke. Peti fog vele beszélgetni az örökbefogadásról, az önkénteskedésről és az alapítvány munkájáról. Fogadjátok szeretettel!
Szia, Réka!
Szia!
Örülünk, hogy elfogadtad a meghívást, és az első vendégünként itt vagy nálunk, most ugye a műteremben vagyunk. Itt van velünk Oszkár is, meg Füge, ők a kanapén fekszenek. Te most kutya nélkül érkeztél, de úgy tudom, hogy menned is kell majd haza, mert hogy teendőd van.
Igen,
saját kutyáiddal.
Igen, ez most nem azt jelenti, hogy itt véget is ér az első rögzített beszélgetésünk, de valóban nekem van egy olyan kutyusom, aki elég időhöz kötött tevékenységet biztosít, mert hogy őt inzulinoznom kell, úgyhogy ez az egyetlen kötöttségem. Most azért nincs velem kutya, mert hogy egy tárgyalásról érkeztem, az állatvédelem nem a főállásom.
Hát igen, ugye ezt mindenki elfelejti, vagy sokan elfelejtik, hogy ez nem egy fizetett állásod, és nem az állatvédelem, ez egy hobbi. Jól mondom, hobbi?
Igen. Tehát hogyha azt tekintjük hobbinak, amiért nem kapunk ellentételezést, amit pénzbe lehet mérni, akkor igen, ez egy hobbinak tekinthető. Azt gondolom, hogy egy kicsit azért ez egy hitvallás, egy hivatás, akkor is, hogyha ezért nem jár pénzügyi ellentételezés. Mert hogy egy hobbinál azért az benne van, hogy ha van kedvem, csinálom, ha nincs kedvem, nem csinálom. Állatot menteni azért ennél nagyobb felelősség. Nincs olyan, hogy nincs kedvem.
És te már nem egy pár hónapja kezdted egy éve.
Nem.
Ennél nem. Én szerintem egy kicsit tizen évekre nyúlik vissza.
Így van, igen. Tehát, hogy az életem felét nagyjából most már állatvédőként...
Mi vonzott be az életed felét? Ne engedd, hogy kiszámoljuk.
Nem, én sem szeretném kiszámolni, de ami bevonzott az igazából az, hogy szeretem az állatokat, a kutyákat különösen. Nekem is mindig volt, és nagyon sokáig olyan szempontból Burokban éltem, hogy én csak az utcán összeszedett állatokkal találkoztam, őket rendre haza is vittem, de ez azért egy elég szűrt állomány volt, és amikor így először szembe jött velem az a tény, hogy vannak gyepmesteri telepek, és ahonnan én származom, ott akkoriban nem volt annyira fényes az a telep, ami működött, onnantól fogva azt éreztem, hogy valamit tennem kell. És az egész így pörgetődött be, hogy szép lassan az ember a saját határait próbálja tágítani, megismerni azt, hogy egyáltalán mi ez a rendszer, miben működünk, hová kerülnek a kóborkutyák, azok, akiket megunnak. És akkor így volt egy ilyen sok hatás, mert hogy ez nagyon hirtelen, nagyon sok lett. Az embernek ugye van egy ilyen idilli képe, hogy hát miért bántaná bárki az állatokat, hiszen olyan helyesek, meg hogy a kutyáknak ugye a gazdája a szent, és hogy így mindenki rajongva szereti az állatát. Tehát én olyan családból jöttem, ahol mi rajongva szerettük az állatunkat, és valami miatt én azt gondoltam, hogy mindenki ilyen családból jön. Aztán szembesültem vele, hogy ez nem így van, és akkor így jöttek egyre másra felismerések. Az is, hogy mennyire sebezhetővé teszi az embert az, hogyha állatvédőként kezd el gondolkodni, létezni, tevékenykedni, mert hogy gyakorlatilag a kezdeti időben, amikor egy-egy helyi gyepmesteri telepről mentettünk, akkor kvázi zsarolhatóvá váltunk azzal, hogy ha nem úgy csinálunk valamit, akkor nem tudunk bemenni fotózni, ha nem úgy csinálunk, akkor nem adják ki a kutyákat. Úgyhogy amikor így az állatvédő tevékenységem elején szembesültem azzal, hogy mi ez, akkor nagyon-nagyon nagy erő kellett ahhoz, hogy át tudjak lépni, és tovább tudjam folytatni. És szerintem nagyjából mindenki így is van vele, aki az állatvédelem területére kerül.
Igen, aki belekerül, vagyis a legelején nem gondolja az ember, hogy ez mivel jár érzelmileg. Ugye mi próbálunk távol maradni egy picit a borzalmaktól, és szerencsére nekünk a szebbik vége jut, de amikor megyünk ki gazdikeresőket fotózni, azért nem egyszerű egyrészt látni, és ugye ezáltal megtapasztalni, hogy milyen, megérteni, hogy mi minden történt egy-egy kutyával az előtte, mielőtt hozzátok került például, vagy pedig egy egyesülethez került. És hogy neked is volt utána az, hogy egyre komolyabb, te átléptél abban, hogy egyre komolyabban és komolyabban kezdtél ezzel foglalkozni. Ez mi volt az első ilyen komolyabb lépés, amit szerinted fontos volt?
Ugye szerintem az első ilyen igazán komoly lépés az volt, amikor szervezeti kereteket adtam az állatvédő tevékenységemnek. Én egy kicsit olyan szempontból hátrányos helyzetből indultam, hogy kellően öreg vagyok ahhoz, hogy még akkor nem volt ilyen intenzív a média jelenléte, és hogy a közösségi média nem létezett, tehát hogy internet már volt, de kezdetleges csoportokban próbáltuk megosztani az információkat. Ez ugye egyrésztről azt is eredményezte, hogy kevésbé volt globális az állatvédelmi szemlélet, és hogy nem tudtam más tapasztalatait felhasználni a saját állatvédő tevékenységem kialakításánál. Nyilván csak azokkal tudtam kapcsolatba kerülni, akikkel fizikailag is találkoztam egy-egy mentés során. Tehát, hogy ez mindenképpen nehéz volt annak idején, amikor én állatvédőként kezdtem, de az első igazi nagy lépés, amikor átléptem azon a szinten, hogy ha van időm, csinálom, mert hogy ugye ez az egyik verziója, hogy kvázi önkéntes vagyok, ha van időm, csinálom, hogyha meg tudom oldani, akkor megoldom. Amikor úgy döntöttem, hogy szervezeti kereteket adok neki ahhoz, hogy mások is legálisan tudjanak csatlakozni, és másokat is be tudjak vonni, mert hogy addig, amíg így az ember önkéntesként csinálja, és magánszemély, addig persze be lehet vonni embereket, de igazából sem elszámolási kötelezettsége nincs, sem pedig a jövőben mutató felelőssége az állatokkal szemben. És én pont azt éreztem, hogy a szervezet lesz az, ami meg fogja tudni adni az állatok szempontjából azt a biztonságot, amit én szükségesnek látok. Tehát, hogy nem csak kimentem, örökbeadom, vagy kimentem, áthelyezem máshová, hanem azt is, hogy kimentem, örökbeadom, és hogyha bármi történik vele az életútja során, akkor ez a szervezet függetlenül a személyemtől, tehát velem bármi történhet, akkor ez a szervezet ott lesz, és oda fog lépni ezért a kutyáért. Tehát ez egy ilyen garanciális elem, és ez volt az első olyan mérföldkő, amikor azt gondolom, hogy már nem volt visszaút ebből az egész állatvédősdiből.
És mi volt az első ilyen szervezet? Mi volt a neve?
Ez egy ajkai szervezet volt, azóta is létezik szerencsére, a Vahur Állatvédő Egyesület. Nagyon büszke is vagyok rájuk, mert elég hányattatott sorsa volt ennek a csapatnak. Azóta már nem az a gyepmester van, aki annak idején ott volt, teljesen állatvédő szemléletben üzemeltetik az ajkai telepet, úgyhogy nagy büszkeség, és igazolt is abban, hogy a szervezet az ott marad a kutyáknak akkor is, hogyha én személyemben már nem tudok ott lenni.
Mikor volt nagyjából?
Hát ez már régen. Az a baj, hogy olyan évszámokat kéne mondanom, amiből így elég könnyen kiszámolható lenne, hogy mennyi ideje vagyok állatvédő, de nem most történt.
És azóta is ezek szerint szervezetten az életed része. Ez így azt van. Jelenti, hogy nem akkor csinálod csak, amikor van kedved, vagy éppen amikor olyan hangulatod van, hanem szervezetten, tehát minden nap megvan, hogy minden héten be van osztva, hogy akkor mikor és mit kell csinálnod a szervezettel. Ráadásul ugye az Esculap a legfrissebb egyik szervezeted, vagy egyik, nem, az egyetlen egyesületed. Igen. Az Esculap mikori? Mikor lett? Mikor?
2016-ban alakult az Esculap Állatvédő Egyesület, és igen, tehát hogy ez valóban úgy van, hogy az embernek már nem esetleges az állatvédelmi tevékenysége. Tehát, hogy annyiból, amikor egy szervezet tisztségviselővé válik valaki, és felelősséget vállal a döntésekért, akkor szerintem ott meg is fordulnak a prioritások. Tehát, hogy önkéntesként mondhatja valaki, meg mérlegelheti, hogy hát most családi ebédünk van, és akkor most nem tudom, látogatok valahová, meg ezt csinálom, azt csinálom, ezért nem megyek valakiért. De egyesületi elnökként, hogyha nem tudom máshogy megoldani, akkor nekem kell tudnom menni. Ez ugye nagyon nagy mértékben befolyásolja az ember életét, de nem semmisíti meg, és ezt így hangsúlyozni is szeretném. Mert hogyha az történne, hogy gyakorlatilag így feláldoznám magam az állatvédelem oltárán, és egy nagy mártírként járkálnék, hogy a munkám mellett én még 0-24-ben állatvédősködöm, akkor a saját magam ismeretéből azt mondanám, hogy kiégnék.
Pontosan ezt akartam.
Tehát, hogy valahonnan mondani, muszáj töltődni, és az persze imádom az állatokat, meg imádok velük lenni, meg imádom, hogy megmenekülnek, és hogy jó helyre kerülnek, de ezen kívül azért az embernek vannak egyéb társas igényei és egyéb kulturális igényei is. Ha ezekre nem jutna időm, meg nem jutna lehetőségem, nyilván nem minden héten tudok menni, de szükségem van rá, akkor szerintem egy idő után én is elkezdenék becsavarodni, és már csak azt látnám, hogy úristen, így az állatok, és hogy nekem mennyire rossz, mert én feláldoztam magam az állatok oltárán. Én nem szeretném magam feláldozni az állatok oltárán.
miközben sokan ugye sajnos ebbe a hibába esnek, hogy mindent meg akarnak tenni, viszont az önkénteseknek olyan szempontból ezek szerint egyszerűbb, hogy kiszállhatnak belőle.
Egyszerűbben
kiszállhatnak, illetve mondhatják azt, hogy nem kell. Éppen nincsen kedve, és nem akar
így
menni.
Van.
De nyilván ezek szerint neked már sok éve nem így van. Ha valaki szeretne az állatvédelemmel foglalkozni, akkor milyen tanácsod van? Mert ugye már említettük, hogy ezt se lehet korlátlanul csak az egész életedet feláldozni az állatokért, úgyhogy nem csinálsz mást. És ugye ez a legnagyobb hiba, az egyik legnagyobb hiba, hogy mindent és mindenkit erőn felül meg akar menteni.
Ugye ezt is, azt a megközelítést is meg lehet érteni, hiszen az, hogy valakinek segíteni, az egy belső indítatás. Tehát ez nem az, hogy kívülről ott látom, meg mások látnak, meg azt gondolják rólam, hogy milyen vagyok, ha megmentem, vagy ha nem mentem meg, hanem az ember tényleg meg akarja menteni ezeket az állatokat. Szerintem az nagyon fontos, hogy meg kell találni az arányt. És nem lesznek tőle jobbak az éjszakái az embernek, mert tényleg, tehát, hogy minden egyes meg nem mentett egyed, az ott marad és nyomasztja, tehát nem tudsz belőle kilépni. De hogyha befordul az élete valakinek, egy csak állatokat mentek, csak az állatoknak élek, ad abszurdum az állatokkal, együtt élek verzióba, és már nem tudok sehová menni, mert 0-24-ben egy felügyeletet kell ellátnom, akkor nagyon kell figyelni arra, ez sem megoldhatatlan, de nagyon kell figyelni arra, hogy valaminek be kell kerülni az életébe, ami még motivációt tud hozni. Mert egy idő után annyi a fizikai feladat, tehát tényleg te takarítani kell, idevinni, odavinni állatorvosi dolgokat, hogy valami ki fog esni az egyensúlyból, vagy a hirdetések akadnak el, vagy a támogatók bevonzása, illetve hát azért hajlamosak vagyunk, tehát akinek rutinja van, az hajlamos rutinosan is viselkedni, és azt tanácsolnám annak, aki állatvédő szeretne lenni, hogy próbáljon meg rutinosabbak mellé csatlakozni, de fogadja el, hogy van olyan dolog, amit mi már nagyon gyorsan megcsinálunk, és nem mindenkiben csörgedeznek pedagógus ambíciók, hogy ezeket nulláról újra meg újra elmagyarázza. Tehát, hogy próbáljon meg egy kicsit inkább ilyen empirikus módon bekapcsolódni, hogyha ő szeretne a közvetlen mentésbe, tehát, hogy tanuljon abból, amit lát. Nagyon nehéz az, hogy vannak olyan önkéntesek, tényleg sok önkéntes van, aki segíteni szeretne, de nem feltétlenül jól szeretne segíteni, és akkor nyilván az állatvédő úgy tűnik, mintha egy idegbeteg lenne, meg nem akarná senkinek megmutatni. Az önkéntes meg ugye úgy éli meg, hogy hát ő segíteni szeretett volna, de hogy itt nem kell a segítsége. Valahol össze kell hangolni az állatvédő, a rutinos állatvédő és a segíteni akaró önkéntes szándékát, hiszen mind a ketten az állatokért próbálnak megtenni valamit. Tehát, hogy ne rettenjenek el, nem boszorkányok és boszorkánymesterek az állatvédők, csak nagyon-nagyon sok mindent láttunk, nagyon-nagyon sok mindent csináltunk már az évek alatt, ami rutinnál fordult, és ezeket nagyon nehezen verbalizáljuk és adjuk át. De hogyha figyel, akkor látni fogja azokat a trükköket, amiket tud alkalmazni.
Ezek szerint akkor tanulni kell, úgymond az állatvédelmet is.
Hát itt születni biztosan nem lehet.
És ez én alapvetően ugye azt gondolnám, hogy nem kell. Tehát, nem. Hogy ezt mindenki meg tud.
Meg szerintem azt is mindenkinek figyelembe kell vennie, hogy nagyon sokszor a saját hibáinkból tanulunk. Tehát, hogy most annyira jó lenne azt mondani, hogy persze, mert így mások máshogy csinálják, és én azokból mind-mind leszűrtem a következtetéseket, és én már soha nem követtem el azokat a hibákat. Nincs olyan ember, aki nem hibázik. Sokszor ez akár életekben mérhető egyébként, tehát, és emiatt iszonyatosan nehéz is, de hogy ezt is tudni kell, hogy benne van a hibázási lehetőség. Nyilván, hogyha az ember tanul, meg gyűjti az információkat, meg fejleszti saját magát, akkor egyre kevésbé.
Csak hogy akkor nem szabad úgy nekiesni, hogy na majd én megmutatom, hogy én mennyivel máshogy jobban fogom tudni csinálni, mert hát lehet, hogy nem bele fog bukni valaki, tehát hogy mindenképpen érdemes a tapasztaltabbakkal beszélgetni, csak erre hol van lehetőség. Tehát van, hogy az önkéntes milyen szervezetnél tud így tanulni, vagy jobban belelátni a működésbe. Hogyan tud egy önkéntes kapcsolódni, jól kapcsolódni egy szervezethez?
Én alapvetően azt mondanám, hogy mindenkinek a területileg illetékes non-profit szervezeteket érdemes megkeresnie. Persze lehet országos szervezetekhez, meg távolabbi területen lévő szervezetekhez is csatlakozni. Ugye az online világban már nagyon sok olyan feladat van, amiben be lehet úgy is csatlakozni, hogy fizikai jelenlétet egyáltalán nem igényel. Tehát nekünk is van olyan önkéntesünk, aki több száz kilométerre ad abszurdum külföldön él, de az online dolgokba tud segíteni. Azért szoktam azt mondani, hogy amikor valaki nagyon kezdő, akkor érdemes abszolút a területén, amit ahová ki tud menni, ott kezdeni, mert hogy ott fizikai kapcsolatba tud kerülni akár az állatokkal, akár az üzemeltető csapatokkal, és közvetlenül meg tudja kérdezni azokat a dolgokat, vagy látni tudja fizikailag azokat a dolgokat, amik kellenek ahhoz, hogy értse, hogy hogy működik ez az egész. Ha valaki csak az internet előtt ül, akkor hajlamos azt hinni, hogy végtelen a hely például. Hogyha kimegy a területileg illetékes állatvédőszervezethez, nagyon hamar rá fog jönni, hogy a helyek, az, hogy elhelyezzünk egy-egy állatot, az egyrésztről egy kicsit ilyen varázslástudomány, folyamatos kockázatokat hordoz, mert hogy nagyon sok helyen több kutyát is beraknak egy kennelbe. Mi például nem csináljuk, tehát hogy nekünk így exponenciálisan nőnek a költségeink, mert hogy próbáljuk vagy beruházásokkal, vagy újabb szolgáltatók bevonásával elhelyezni a többletkutyáinkat, de nagyon sok helyen a bekerülő állatokat összezsúfolják, többen vannak egy kennelbe. Tehát, hogy nem varázsütésre szabadulnak fel a helyek. Ha valaki rendszeresen kijár, és olyan helyre sikerül mennie, ahol az örökbeadásra is odafigyelnek, akkor látni fogja azt, hogy igenis egy-egy kutya akár több évet eltölt ott, mire egyáltalán érdeklődő akad rá. Fotózzák, hirdetik, jönnek a látogatók, de valahogy mindig ott marad. És hogy ennek van egy érzelmi kötődés oldala is, online nehezebb kialakítani ezt a fajta érzelmi kötődést, mint hogyha az ember személyesen sétáltat, simogat, örül a sikereinek, aggódik, hogyha betegség van. Tehát, hogyha van személyes kötődés, onnantól fogva már az online felületek is sokkal hitelesebben tudnak működni. Lesokkoltalak.
Amiatt ugye, hogy sokszor az a tapasztalat, önkéntesek mondják, hogy nincsen idejük a szervezetben az embereknek arra, hogy velük foglalkozzanak, és például segítsenek a tapasztalásban picit jobban belelátni a dolgokba. És ugye ez egy általános probléma szerintem, hát nyilván mindenki erőn felül teljesít, és ugye azt is kell tudni a szervezeteknek, hogy ezek szerint az önkéntesekkel is kell foglalkozni. Tehát nektek is ezek szerint sok dolog van, hogyha valaki jelentkezik, hogy segítene, akkor az nehéz nektek. És milyen nehéz az önkéntes, ha jelentkezik valaki hozzátok önkéntesnek, akkor nyilván milyen problémák vannak a ti oldalatokról. Ugye ezt a másik oldalt szeretném látni, hogy az önkéntesnek, hogy akkor segít, de nálatok ez milyen erőforrásokat, ha kerül egyáltalán, hogy miért probléma ez?
Hát igazából nem, ilyenünk, hogy önkéntes koordinátor nekünk nincs. Tehát, hogy minden az önkéntesek bevonására szánt energia vagy idő, az igazából valamelyik aktív csapattagunknak az idejéből megy. Tehát, hogyha ebből a szempontból nézem, akkor azt mondhatom, hogy igazából menthetnék is abban az időben, amíg mondjuk egy önkéntesnek magyarázom azt, hogy miért két pórázzal visszük mi ki a kutyáinkat sétálni, de az önkéntesek nem 100%-ban, tehát hogy azt így illúzió lenne hinni, hogy itt mindenki marad önkéntes és örökre segíteni fog, de hogy az önkénteseknek kellő száma marad a csapat mellett, ami viszont már tényleges segítséget tud jelenteni, nem az első hónapban, és nem a második hónapban. Egy kicsit egyébként az problémás az önkéntesek oldaláról, hogy ők valóban segíteni akarnak, és minden áron azt az érzést akarják hazavinni, hogy ők segítettek. És nagyon nehéz nekik elmagyarázni, hogy az, hogy kivisznek mondjuk egy kutyát egy órára sétálni, az hatalmas segítség, és hogy az nem arról szól, hogy őt eltávolítsuk a közelünkbe a kérdéseivel, meg a segíteni akarásával, hanem hogy éppen azzal segít, hogy az idejét rááldozza egy olyan kutyára, akire nekünk nem jutna egyedileg egy teljes óránk. És az alatt, az egy órás séta alatt, hogyha készít fotókat, megismeri a habitusát, leírja nekünk, hogy hogy viselkedett, vagy elmondja nekünk, hogy vele hogy viselkedett, mit tapasztalt, akkor az a hirdetéseit is tudja pontosítani, másrésztről meg a kutyáink kötődését tudja javítani. Tehát, hogy amikor mi mondjuk sétálni küldünk el valakit egy kutyánkkal, akkor nem kitoljuk kapunk kívülre, hogy akkor na jó, tőle is megszabadultunk, és akkor most egy óráig nincs több nyűg, hanem egy kutyánknak megadtunk egy extra egy órát, a többi kutyánknak meg megadtunk extra időt, ami annak az egy kutyának a sétára való kiviteléből visszamarad. Tehát a segíteni akarás az már ezen a szinten is megjelenik, és ezek azok a pontok, amikor egyáltalán nem kell az embernek arra gondolnia, hogy nem segít. Mert hogy tényleg, tehát hogy az emberek úgy élik meg, hogy segíteni akkor segítenek, ha hoznak x zsák tápot, segíteni akkor segítenek, ha nem tudom, kitakarítanak 10 kenet, segíteni akkor segítenek, ha... Tehát hogy mindenkinek van egy mit jelent a segíteni képe, ezt nem feltétlenül tudjuk megadni. Mi önkénteseket nem küldünk el, mindig nagyon próbáljuk elmondani, hogy mi hogy történik. Nyilván olyan esetekben, hogyha valaki szándékosan az általunk kialakított szabályok felrúgásával próbál segíteni, az nekünk nem segítség. Tehát, hogy mi például nem engedjük el a kutyáinkat pórázról séta során, dupla pórázon vannak. Hogyha valaki nem érti meg, hogy ennek mi a jelentősége, és ez miért fontos, és utána keresnünk kell, vagy össze kell szednünk a kutyát, mert ő úgy gondolta, hogy hát a szabadság neki sokkal frankóbb, és milyen jó, hogy ott, meg hát visszajött. Na ez nekünk nem fér bele, tehát hogy mi veszélyeztetni a segítés álcája alatt nem szeretnénk az állatainkat. De szerencsére egyébként egyre ritkább az ilyen, és egyre többen vannak, akik kvázi szabadidős tevékenységként csatlakoznak, ami azért nagyon jó, mert hogy nem egyből viszik haza az állatvédelem terheit, hanem nyitottabban a környezetben eltöltött idővel, kutyázással, a bevásárlás és a nem tudom, plázákban való nyomorgás helyetti szabadidős lehetőséggel élnek, de nem lesznek állatvédők, nem akarnak állatvédővé válni, nem akarnak örökbefogadni sem, tehát egész egyszerűen csak alternatívaként meg tudtunk jelenni egy olyan palettán, ahol ugyanúgy szerepelnek a nem tudom, a színházi előadások, a koncertek és a különböző előadóestek. Tehát jönnek, sétáltatnak kockázatmentesen.
Hát sajnos azért el kell mondanom, hogy nem minden szervezet ilyen. Tehát, hogy sajnos a szervezetet is meg kell választani, hogy nehogy valami olyan érzelmi terhet tegyenek az önkéntesre, amit utána nem tud menekülni, vagy pedig tényleg nem feltöltődésként éli meg, nem segítségként, hanem teherként. És sajnos nem mindegyik szervezetnél ismerték ezt föl. És ezek szerint azért én azért azt mondanám, hogy nem mindegy, hogy hova megy az ember segíteni.
Ezzel nem tudok vitatkozni. Tehát van olyan szervezet, ahol én rutinos állatvédőként is azt mondom, hogy így necces, hogy mi történik a következő pillanatban, de én legalább úgy nagyjából el tudom képzelni, hogyha bármi történne, akkor mit csinálnék. Nyilván, hogyha bemegyek 100 kutya közé, mert hogy falkatartásban vannak, akkor ha rutintalan vagyok, akkor elevetett, hogy 100 kutya még egy rutinosnak is sokkoló, mert hogy 100 kutya sosem él harmóniában, mindig vannak kisebb-nagyobb torzsalkodások, mindig vannak olyan sebek az állatokon, amiket igazából mi nem szeretnénk látni, és ez egy olyan ember számára, aki akkor cseppen bele ebbe az egész állatvédelmi létbe, ez sokkoló.
És utána
így az életben nem fog semmit csinálni, ami az állatokhoz kapcsolódik. Mi ennél egy kicsit így letisztultabban kezeljük a dolgokat. Egyrésztről mentésbe rutintalant, csak nagyon-nagyon korlátoltan vonunk be, önállóan pedig soha. Tehát olyan lehet, hogy mondjuk valaki velem jön menteni, és akkor én csinálok nagyjából mindent a leszervezéstől, az odavezetéstől, a boxba rakásig, viszont azokat a feladatokat, amiknél úgy látom, hogy az önkéntesünk rutinjához, vagy rutintalanságához még kockázatmentesen, vagy nagyon minimális kockázattal belefér, ezt át tudom adni. De ez egy kicsit ilyen coaching téma. Tehát, hogy mondhatnám azt, hogy itt van mély víz, akkor old meg, de a kutyák harapnak, a kutyák elszöknek, egyetmesteri telepen olyan fertőzés veszély lehet, hogy az leírhatatlan. Ezeket mind-mind tanulni kell. Tehát az embereknek alapvetően azért az nincs benne, hogy beszáll a kocsiába, és így előtte lefújja a cipőjét, a kezét lefertőtleníti. Ezek nem jönnek, mert a hétköznapi életünkben nem így élünk, pedig egyébként szerencsés lenne, de nyilván az ember elmegy a boltba, beszáll a kocsijába, hazamegy, lerúgja a cipőjét, kipakolja a cuccait, de nincs benne az, hogy ott lefújkálom a kezem, cipőm, mindenem, lefertőtlenedek. Ez, amikor állatot mentek, akkor alapvetés. Az, hogy biztonságosan hozzam ki a kennelből a kutyát, nem csak a saját érdekében, az sajátomban is, ez is egy alapvetés. A kutyák többsége egy mesteri telepeken nem pórászhoz szokott. Tehát nem az, vagy bemegyünk, rácsatoljuk a nyakkörvére, nyakkörvük sincs, rácsatoljuk a nyakkörvére a pórászt, és kisétálunk, mint Károly bácsi és Frak. Tehát nem így történik. Félnek, rettegnek, rájuk kell rakni, őbe kell őket kivinni, akár a nagyobb testű kutyákat, nem akarnak bemenni a szállítóboxba, egy csomó konfliktus forrás. De hogyha az ember mindig elmagyarázza, hogy mi miért történik, és hogy mondjuk az ott esetben egy kutya miért úgy viselkedik, akkor az önkéntes számára sem sokkoló. Értelemszerűen, amikor valakit így viszünk, ilyen terepmentésre, akkor elmondjuk előtte, hogy ez mivel jár. Tehát, hogy ők ennek ismeretében vállalják azt, hogy velünk tartanak. Önállóan mi soha nem küldünk gyepmesteri telepre rutintalan embert menteni. Tehát, hogy az nagyon nagy kockázatot hordoz.
És ezt nagyon jó, hogy kimondtad, hogy a szabályok azok a önkéntesek miatt is vannak, hogy az ő védelmük érdekében, és sajnos ezek, sokan nem szeretik ezeket a szabályokat, hogy miért kell, hát de meg lehet amúgy is oldani dolgokat, de ezeket sajnos meg kell érteni, hogy az ő érdekükbe hozzátok.
Meg egészen más az, hogy vagyunk egy zárt közegben valamilyen oltottsági állapotú, egészségi állapotú kutyákkal, meg egészen más, hogy bemegyünk egy telepre, ahol aztán tényleg heterogén háttérből érkeznek a kutyák, oltatlanul, és nagyon sokan betegen, keresztbe fertőződnek, semmit nem ismernek. Tehát, hogy ez egy teljesen más világ. Tehát kutya-kutya, és egyébként eljut odáig az a kutya is, akit ezekről a telepekről kihozunk, ahol az ő gazdis kutyája tart, de akkor, amikor kihozzuk, akkor jó eséllyel nem tart még ott.
És egy csomó, ugye elfeledkeznek arról, hogy otthon is van valakinek kutyája, hogy amit mondtál, hogy erre is kell figyelni, és ti ebbe is segítséget adtok, hogy nehogy valami baj legyen.
Így
tehát
van.
Egy olyan biztonságot adnak a jó szervezetek, hogy ne történhessen baj, és a szabályok ezért vannak. Mivel lehet még segíteni? Azon kívül, hogy ha valaki önkéntes, az egy tök nagy segítség, de tudnia kell, hogy a szabályokat akkor be kell tartania, hogy a szervezet nálatok ezt például egyértelműen kimondjátok, hogy mik ezek a dolgok, amire figyelnie kell. Mivel lehet még segíteni nektek?
Szerencsére az állatvédelem az olyan terület, ahol gyakorlatilag mindennel. De tényleg, tehát azt tudom, hogy a humán szektorban nagyon sok korlát van GDPR-tól a közegészségügyi előírásokig. Az állatvédelem területén azért nyitottabb olyan szempontból a helyzet, hogy tényleg, ha valakinek van egy jó ötlete, és talál hozzá egy megfelelő szervezetet, akkor tud segíteni. De vannak olyan általános dolgok is, ami gyakorlatilag bárkinek segítség. Ilyen például, hogyha valaki ideiglenes befogadónak áll, és egy-egy kutyát a gazdára találásáig gondoz a saját otthonába, megtanítgatja. Az is segítség egyébként, ezt csak nagyon halkan mondom, hogyha valaki örökbefogad. Tehát, hogy ezt sokan nem úgy szokták megélni, mert hogy nyilván az örökbefogadás az egy lezáró folyamat, tehát, hogy nálunk valami történik, majd valaki elviszi a kutyát, és akkor a mi szempontunkból vége. De ugye az örökbefogadás az azért alapvetően egy érzelmi kapcsolat, nem csak az állattal, hanem a megmentő szervezettel is, és hát helyet szabadít fel. Tehát, hogy az ideiglenes befogadás és az örökbefogadás az mindenképpen segítség. Ha valakinek egyikre sincs lehetősége, akkor ugye említettem ezeket a sétáltatásokat, rendezvényeken való segítségnyújtás, fuvarozásokat.
Ez egyszer-egyszer is lehet, vagy folyamatosan?
Egyszer-egyszer is van is olyan, aki csak időszakosan jelentkezik be, illetve a fuvarozásoknál is jellemzően olyan fuvarokat szoktunk kiírni nyilvánosan, legalábbis a mi csapatunk, ami már ismert kutyánkat kell A-ból B-be elvinni, vagy átszállítani a karanténból a következő panziós helyére. Tehát, hogy azért valamilyen ismeretekkel már rendelkezünk az adott állatról, de valamikor például csak tápot kell szállítani, vagy valamilyen fizikai létezőt, aki nem él és nem koszolja össze a kocsit, és igazából nincs vele különösebb macera, tehát tápot pakolni, ha én tudok, akkor mindenki tud. Tehát, hogy ez is ugyanúgy segítség. Takarítónapokat szoktunk tartani, tehát ha valakinek ahhoz van affinitása, hogy sikáljon meg kerti munkákat végezzen, akkor ezt is lehet, de ahogy szintén utaltam rá, valaki fizikailag nem tud ott lenni mellettünk, viszont ugye az online térben számtalan dologban lehet segíteni. Nekünk vannak képmenedzsereink, akik a képeket töltik át a Facebook, Instagram és egyéb oldalainkról a képtárakba, hogy minden kutyánk számára rendelkezésre álljon a portfólió, ami alapján egy leendő gazdi végig tudja akár több év képeit is pörgetni. Vannak olyanok, akik a hirdetéseket pakolják fel különböző online felületekre. Nagyon-nagyon sokan úgy jelentkeznek, hogy nem a honlapon és nem közvetlenül a Facebook oldalon látták a hirdetést, hanem ingyenes hirdetési felületekre átkerült hirdetések alapján. Illetve vannak olyan önkéntes segítőink is, akik az iktatásunkat csinálják, az előszűréseket csinálják, tehát hogy mi azért elég sok mindent kiadtunk önkéntes kézbe, pont azért, hogy ne legyünk azokban a témákban túlterhelve, amit egyébként bárki bárhonnan meg tud csinálni. És szuperek, tényleg nagyon szuperek.
És mennyi dolgot említettél ez alatt, hogy mennyi feladatot, amit nem is gondol az ember, hogy ez mekkora teher egy idő után, egy bizonyos mennyiség után, hogy képeket föltenni, meg képeket rendszerezni, hogy ez mennyi idő megy el ugye a mentvényektől, és ez, hogy ilyenbe is tud valaki segíteni.
Így van.
Ami nagyon fura, hogy ugye nem is a pénzt említetted legelőször.
Nyilván, tehát most lehet, hogy azzal kellett volna kezdenem, de hogy nyilván mindenki pénzből él. Tehát nekünk is ugyanúgy ki kell fizetnünk, nem tudjuk kutyában fizetni az állatorvosi számláinkat, nem tudjuk beváltani egy örökbeadással a parazitamentesítőszereinket, tehát hogy ezeket nyilván ki kell fizetnünk. Nagyon nagy segítség, hogyha valaki pénzbeli támogatást nyújt, tehát ez vitathatatlan. Ha nekünk utalja az adó 1%-át, hogyha átutal, hogyha gyűjti a csicsedlit, mert hogy mi azt is gyűjtjük, a zsebekben megmaradó aprót. Minden ilyen anyagi vonzatú dolog, egyébként ha licit tárgyat ajánl fel, az is szuper, nagyon sok kézműves van körülöttünk, akik a saját maguk által készített dolgokat ajánlják fel, és akkor licitre bocsátjuk, és abból is tudunk finanszírozni panziós költséget, állatorvosi költséget. Tehát ezek hatalmas segítséget jelentenek.
A pénzügyi része, az állatvédelmi pénzügyi financiális dolgai, ez külön adást lehetne beszélni. Igen. Arról, hogy milyen összetett, és mennyire észnél kell lenni, és mennyire előre kell tervezni. Nem egy egyszerű dolog, ugye te is már elég régóta benne vagy, és még ugye nehézség, ugye, hogy nehezen Igen. tervezhető egy csomó dolog, mint például egy kutya, nem tudod, hogy mennyibe kerül egy darab kutya mentése, tehát nem így, itt ezt nem lehet előre meghatározni. Tippelni lehet, átlagot vonni lehet, de soha se tudhatod. Ugye említetted itt a felvétel előtti beszélgetésben, hogy most a január-februári időszak nem a legkedvezőbb az összegben, tehát a pénzügyi felajánlásokban, illetve az egyéb önkéntes felajánlásokban, hogy ugye ezzel is kell kalkulálnotok, hogy ez hullámzó.
Mondjuk ezeket a szezonalitásokat, aki ezen a területen tevékenykedik, még intenzív kommunikáció mellett is tudni kell, tehát megtapasztalja. Január-február az ugye a posztkarácsonyi traumában van mindenki, meg még hideg is van. Ugye elköltöttük az összes pénzünket, próbáljuk valahogy ledolgozni a beiglit, tök hideg van kint, tehát nem akarunk kimenni. Tehát ugye csomó olyan hatás van, ami miatt az emberek kicsit passzívá válnak. De ugyanilyen egyébként a nyári időszak is. És ott nem is feltétlenül azért, mert az emberek elutaznak, hanem mert nyár van. Tehát a nyáron az ember nem önkénteskedni akar, hanem pihenni, meg feltöltődni, meg bármi egyebet csinálni. Tehát, hogy ezekben van egy ciklikusság.
Az örökbefogadásban is? Tehát, hogy az önkénteskedést említetted?
Arra igen, az örökbefogadás az egy kicsit olyan szempontból, ami mi nálunk. Tehát, hogy ez nem biztos, hogy igaz másra, sőt, biztos, hogy nem igaz másra, mert hogy nagyon sok szervezettől hallom, hogy őnáluk például a nyári időszak az teljesen halott, a január az kritikán aluli. Mi ugye elég intenzív kommunikációval próbáljuk a kutyáinkat, meg tényleg minden eszközt megragadunk, tehát hogy most már ilyen extremitásokba is belehajlanak a gazdikereső hirdetéseink, és ez nem rajtunk múlik, tehát hogy annyira jó kreatívokkal keresnek meg minket emberek, hogy nem lehet neki ellenállni, hogy ez azért nagyon sok emberhez eljuttatja a hírünket, és nem csak az online térbe egyébként, tehát hogy szóbeszéd alapján is el tudnak minket érni, hogy nekünk viszonylag kiegyensúlyozott az örökbeadásunk. Ez nagyjából azt jelenti, hogy most gondozunk olyan 200 körüli állatot, havi szinten olyan 15-25 közötti kutyát adunk örökbe. És ez mondjuk, tehát hogy ezen a sávon kívül nem nagyon megy. Tehát, hogy nincs kritikus visszaesés. mondjuk nagyon felfutások sincsenek, tehát mi azért nem annyira kúráns állatkákat mentünk, hogy sorba álljanak értük, de hogy ez nálunk viszonylag stabil, viszont iszonyat munka van benne, hogy elérkezzenek ezek az örökbefogadók hozzánk.
Csak hogy befejezzük ezt, hogy mivel lehet segíteni. Eszedbe jutott-e még valami, amivel még lehet segíteni nektek a pénzen kívül? Ugye nyilván ezt mondtuk, hogy azért kell, szükség van arra, hogy az állatorvosi számlákat és panziós Persze. és egyéb költségeket valahogy fedezzétek, hiszen az 1%-on kívül, ami most már szerencsére az eszkuláknál van, azon kívül nincsen más bevétel, tehát hogy fix támogatás államtól, vagy egyéb
helyről. Nem, olyan nincs. Tárgyi eszközökkel is lehet segíteni, ugye nem csak amit megvásárol az ember, hanem nagyon sokszor olyan dolgokat is tudunk használni, ami nála maradék, vagy felesleg. Itt ugye érdemes mindig tájékozódni, mert meg ki is szoktuk írni, tehát hogy mi például mikrohullámú sütőt nem veszünk, meg vízforralót nem veszünk, pedig kell a kutyák körül. De hogy nagyon sok családnál van leselejtezett mikrohullámú sütő, amit már nem használ, és ugye mi nem vagyunk márkaérzékenyek ilyen szempontból, hiszen melegítésre használjuk, tehát hogyha az működőképes, akkor bármilyen lehet. Kanapéink is így vannak, tehát hogy van olyan kennelünk, ahol van kanapé, fotel, bent a kutyaszobában is olyan kanapé van, amit más leselejtezett és elhozott hozzánk, de ugye ezt nem korlátlan mennyiségben tudjuk fogadni, tehát érdemes figyelni, amikor kiírjuk, és más szervezetek is ugyanígy kiírják, hogy nekik mire van szükségük. Nálunk ugye, ami még nagyon sokszor jelentkezik, hogy grafikai segítséget is elfogadunk, egyikünk sem grafikus, de sokkal gusztusosabban meg lehet jelenni, hogyha valaki grafikailag is összerakja az anyagainkat, amivel szeretnénk a pódiumra lépni, illetve hogyha valaki olyan jellegű szállításokban tud segíteni, ami kicsit formalizáltabb, tehát hogy nem személyautóval végezhető, nem tudom, hogy lehet szebben mondani, akkor az is nagy segítség, mert hogy sokszor olyan dolgokat kell A-ból B-ből átvinni, ami vagy személyautóval meg sem oldható, vagy pedig nagyon sok körrel, vagy nagy nehézségek árán oldható meg. És ami még szerintem fontos, hogy az állatvédő szervezetek többségében nagyon sok a nő, tényleg nagyon sok. Nekünk a fizikai erő az egy kicsit máshol kerül definiálásra, mint a férfiaknak. Az, hogy mondjuk egy kifutóhoz leássuk az oszlopoknak a lyukat, vagy a gödröt, az mondjuk nőként mondjuk nem annyira gyorsan történik, mint hogyha kapunk férfi segítséget. És ilyen szempontból mi mázisták vagyunk az egyesületnél, mert sikerül megszólítanunk a férfiakat is, és a fizikai erőt nem kell a kitartó makacságunkkal kompenzálnunk, vagy helyettesítenünk, hanem jönnek férfiak és segítenek ezekben. És itt tényleg olyanokra is kell gondolni, tehát hogy egy nagyobb termetű kutyának egy állatorvoshoz való elvitele, amikor fel kell rakni az asztalra, tehát hogy mondjuk egy 60 kilós nő nem tud felemelni egy 70 kilós kutyát. Tehát hogy ezekre mind-mind gondolni kell, és itt igenis lehetnek büszkék a férfiak magukra, hogy ők viszont fel tudnak emelni egy 70 kilós kutyát az asztalra, és tudnak segíteni akár abban, hogy itt bekapcsolódnak. Tehát hogy a fizikai erő is számít.
És amit nem említettél, a gazdikeresők fotózása, amivel itt mi kapcsolódunk
így
be,
van.
Hogy szerencsére tudtunk fotózni kétszer is nem tudom, a Gyuriékat, hogy említsem.
Hát ők a karantén helyünk igazából, és az egyik panziós helyünk.
Panziós karantén.
A fotózás az annyiból még különlegesebb is, hogy ez több területen is segíti a munkánkat. Nagyon ritkán adódik nekünk az a lehetőség, hogy profi fotósokkal dolgozzunk. Tehát ezt nem akarok senkit elriasztani, tehát hogy aki mobiltelefonnal küld nekünk képeket, az is teljesen felhasználható, csak más a célja, és más a hatása is ebből fakadóan. Hogyha olyan profi képeket kapunk, mint amilyeneket ti is készítettetek nekünk, ráadásul ugye mindig mondom, hogy a mennyiség is számít, nem csak a minőség. Ez bármennyire furán hangzik, ugye nálunk nincs ismétlés. Tehát, hogy ilyen szempontból egy-egy arányba tudnak kihullani a szuper stúdiós képek és a mobilos képek, de hogyha kapunk több fotót többféle beállítással, többféle vágással akár, akkor mi azokat különböző szövegekkel fel tudjuk használni. És ugye az egyik része az, hogy ez gazdikereső, tehát nyilván használjuk őket gazdikereső fotóknak is, de azt is tudni kell, hogy egy kicsit a vizuális szennyezettsége a közösségi teretnek, az befolyásolja azt is, hogy hogy tudunk áthatolni azon a rétegen, azon a szűrő rétegen, ami köztünk és a potenciális segítők között van. Ha egy-egy standarden túli minőségi, tehát egy magasabb minőségű fotó kép megjelenik, vagy egy nagyon speciális beállítás, vagy szemmel látható az, hogy ez egy minőségi dolog, akkor egyrészt olyanok is megnézik, akiket nem biztos, hogy mi meg tudunk szólítani egy mobiltelefonos képpel, mert hogy onnantól fogva minőséget kapcsolnak a nevünkhöz. Másrésztről pedig a homogén mobilos képek közül ezek a fotók kiugranak, ami azt jelenti, hogy észreveszik a kutyát, észreveszik a szervezetet. Tehát, hogy ennek nem csak az örökbeadásban van segítsége, hanem az egyéb marketing kommunikációs lehetőségeinkben is új tereket nyitott.
És miközben nem gondoltam, hogy ekkora segítség, tehát, hogy én soha
igen,
nem...
Igen, ezt mindig elmondod, hogy de hát te csak lefotózod igen, őket.
De azért megrémítettél, amikor elég sok képet készítenünk. Alapvetően az első fotózás hidegben volt, ugye nekem se volt úgymond nem ez volt a legkedvesebb dolog, hogy ráadásul az elsőt az eső, így esett van. Is az eső, mondtad, hogy milyen jó, mert milyen jók lettek a képek, de ott is a karanténban elég majdnem 30 kutya volt, vagy közel annyi kutya volt, és ugye mindenkit lefotóztunk szerencsére, mert volt segítség. Így ugye van. Júli és a voltak még ott többen segíteni, hárman is segítettek még pluszba nekünk, és hát sok kép készült tényleg, mert általában én olyan vagyok, hogy sok képet készítek.
Ez nagyon-nagyon jó tulajdonságod amellett, hogy nagyon szép képeket készítesz.
Köszi. De azért megrettentem, amikor 1500 képet készítettem, és abból mondtad, hogy jó, és akkor válogatsz, és kiválogattad.
Szerintem 1450-et válogattam ki belőle.
És körülbelül, igen, és akkor néztem, hogy ja, én azt gondoltam, hogy kutyánként 10, és akkor megvan maximum 300 kép, és mondtad, hogy nem, hogy neked mindegyik jó, és neked mindegyik különböző. Így tehát, van. Hogy nyilván nem mindegyik volt különböző, de hogy mindegyiket jól tudod használni.
Igazából mindegyik különböző, tehát máshogy vágjuk, más szöveggel jelenik meg, más célra használjuk, és így mindegyik, és nem is egymás után. Tehát, tehát most nem az történt, hogy átadtad nekem, nem tudom, az 1450 fotót, én csináltam egy albumot, feltöltöttem az 1450 fotót, senki meg nem nézi, mert 1450 fotót szerintem rajtam kívül át nem lapos senki, és akkor ott így gyakorlatilag a te munkád az tökéletesen értéktelenné válik, mert hogy így egyszer feltöltöttem az első 10 fotót, megnézték, és akkor így elhasználtuk az egészet. Nem ez történik esetünkben. Mi egy kicsit standarden kívüli marketinget nyomunk a Facebookon, ez pedig egy kicsit a túlterheléses brandingnek a témája, mert hogy mi minden nap legalább 10 poszttal kijövünk. Tehát, hogy alapvetően nekünk 10-15-20 posztunk van kinn a Facebookon, ehhez nyilván kell fotóanyag, nyilván kellenek kreatív ötletek, meg szövegek, meg nyilván kell idő, meg ember, aki ezt megcsinálja. De hogy emiatt nagyon fontos. Ja, és nem ismétlünk. Tehát, hogy aki feljön az oldalunkra, az sose fogja ugyanazt a fotót látni, sose fogja ugyanazt az információt látni. Ehhez kell a nagyon-nagyon sok fotó, és az az, amit egyébként nagyon sok fotós nem nagyon ért meg, mert hogy ahhoz szoktak, hogy retusált kép, 3, és akkor így ezzel élete végéig eljön a lehetőség arra, hogy akkor ezt a kutyát lehet hirdetni. Mi nem használjuk ugyanazokat a képeket, úgyhogy nekem nagyon-nagyon nagy segítség, és mind az 1450 fotódat viszont fogod látni különböző kontextusban az oldalainkon.
És a második, ugye fotósként ugye nehéz azt, hogy ennyi különböző képet készítsünk. Nyilván azért nekünk már megvan a rutinunk ahhoz, hogy hogyan csináljuk, viszont nagyon kell az ottani segítség, amit mindig hangsúlyozunk, hogy és azért ott is személyesen mi is megköszönjük. És ami nagyon fontos másoknak, üzenem, hogy attól, hogy valaki önkéntes és ingyen csinálja, attól még nem azt jelenti, hogy semmibe veheti a szervezetet, és úgy dönthet bármikor, hogy neki éppen most nincsen kedve elmenni, vagy a megbeszélt időpont helyett egy órával később ér oda. Mindenkit meg kell tisztelni azzal, hogy a megbeszéltek szerint ott megjelenjen, és vállalja is. Az, hogy ingyen csináljuk, nem azt jelenti, hogy rossz.
Tehát,
hogy,
nem, hogy, az hogy, egyáltalán. Tehát, hogy azt szerintem pont hatványozottan jóvá teszi.
És kell is figyelni az embereknek, hogy nem ha nem teheti meg a önkéntes, hogy ha valamit megígér, akkor ne tartsa be, mert ez a legnagyobb gond nektek nyilván, hogy sokan hitegetnek titeket, és hogy megszervezitek, akár egy fotózást, akár bármit, és közben meg nem sikerül, nem megy el.
Hát igen, ezeket a helyzeteket nagyon nehéz kezelni, mert hogy ugye a mi időnk is véges. És hogyha ott várunk valakire, akkor nyilván nem tudunk más csinálni. Tehát, hogy az ott elveszett idő.
Annyi témánk van, amit már előre beszéltünk, fölírtunk szerintem 4-5 témát, több részre fogjuk szedni ezt a beszélgetést, és a következő nagy téma, amiről még az örökbefogadásról, az örökbeadásról nem is beszéltünk, az az egyik nagyon fontos, amitről szeretnék, illetve a Valentin projektről nem beszéltünk, hiszen aktualitása van.
Így van.
Szerintem az legyen a következő, amit így a következő adásba fogunk.
Jó, szuper.
Tehát most nagyon köszönöm.
Sziasztok!
Vizsla Fotózás Podcast. Oh.